Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg esti alkalmunkat 392. számú dicséretünk éneklésével. A 392. számú dicséretet énekeljük végig, az első vers így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Adj nekünk, Urunk, most belső csendességet mindenfajta hangosságtól, zajtól, mindenfajta bennünk lévő indulattól, érzelemtől, vágytól, hogy egész bensőnkkel, szívünkkel, gondolatainkkal egészen csak rá tudjunk figyelni, hogy áldásul legyen nekünk az az idő, amit előtted töltünk, az az idő, amit veled. Tudjuk, Úrunk, hogy az ördög olyan könnyen tud incselkedni a gondolatainkkal, olyan messze tud rángatni mellőled még a templomban is. Könyörülj rajtunk, hogy egészen rád figyeljünk, hogy áldásul legyen nékünk mindaz, amit itt tőled, általad a te ígédből értünk, hallunk és kapunk. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Ámen. Kedves testvérek, azt is mondhatnám, hogy sok helyről is felolvashatnám most az igét, de a Jelenések könyve 15. részéből fogom felolvasni, és meg fogjátok érteni, ahogy elkezdem majd mondani az ige magyarázatát, hogy miért mondtam ezt, hogy sok helyről is felolvashatnám most az alapígét. A 15. rész első 4 versét olvasom. És láték mennyben más nagy és csodálatos jelt, a 7 angyalt, akinél volt a 7 utolsó csapás, mert azáltal teljesedett be az Istennek haragja. És láték úgy, mint üvegtengert, tűzzel elegyítve, és azokat, akik diadalmasok a fenevadon, és az ő képén, és bélyegén, és az ő nevének számán. Láttam állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében voltak az Istennek hárfái, és éneklik Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét, ezt mondva, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőítené a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent. Mert eljönnek mind a pogányok, és lehajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Kedves testvérek, advent a Jézus visszavárásának az ünnepe, és mi az úgynevezett második advent időszakában vagyunk. Az első advent az a proféciák beteljesedésével zárult, hiszen a proféciák azt mondták, hogy Isten el fogja küldeni az ő egyszülött fiát erre a világra, és karácsonykor ez megvalósult. Addig is várták ezt a messiást. Aztán a karácsony, majd az azt követő eseményekkel lezárult az első advent, és akkor Jézus elment, és azt mondta, hogy elmegyek, és helyet készítek néktek. Már az is egy izgalmas kérdés, hogy miért ilyen személyesen beszél Jézus erről, hogy néktek, hogy kik ezek a néktek, és magamhoz veszlek titeket, hogy kik ezek a titeket, akiket Jézus magához vesz, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. De ebben a búcsú beszédében Jézus megígérte, hogy elmegyek, és majd visszajövök. A második adventben élés azt jelenti, hogy ezt várjuk. Ezt várjuk, hogy Jézus visszajön. Visszajön újra, ahogy először itt volt egészen test szerint, hozzánk mindenben hasonló módon. Ugyanúgy egészen test szerint lesz Jézus látható. Visszajön, ahogy mondta. Ahogy az apostoli hitvallásunkban is mondjuk, hogy most, ezt a szót nem mondja a hitvallás, de most ott ül Jézus a mindenható Atya Istennek jobbján. Tehát tesz szerint Jézus ott van a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján. De onnan lészen eljövendő, ez a második advent, miért? Egy nyilvános ítélet hirdetése. Onnan lészen eljövendő ítélni élőket és holtakat. Miért jön vissza Jézus? Kedves testvérek, azért jön vissza, hogy lezárja a történelmet, azért jön vissza Jézus, hogy lezárja az időt, hogy elinduljon az időtlenség, az örökkévalóság, azért jön vissza Jézus, hogy elvégezze az utolsó ítéletet, ítélni eleveneket és holtakat, és ezt követi majd az örök élet, ahogy a Biblia egyértelműen tanítja, egyeseknek az örök üdvösség, a másoknak az örök kárhozat. Óriási a tét. Jézus visszajön. Ezért nagyon fontos őt várni. A történelemnek és az eljövendőnek ez az egyetlen egy biztos pontja van. Semmit nem tudunk, hogy mi lesz. Csak azt tudjuk biztosan, hogy Jézus visszajön. Ma arról fogok szólni, és ezért mondtam, hogy sok helyről olvashattam volna az igét, hogy a visszajövő Jézust várni kell, hogy hol várakozzunk. Most nem mondom el, hogy az elmúlt estéken miről volt szó, egy-egy kérdés hangzott el, hogy kikért jön vissza, miért jön vissza, hogyan jön vissza, nem fogok róla újólag beszélni, de mind izgalmas kérdés. Ma erre a kérdésre keressük a választ, hogy hol várakozzunk. Van-e helye a Jézus várásnak? Igen, testvérek, van. Egyértelmű választ ad erre az írás. A Jézus várásnak a helye, a Biblia sommás kijelentése szerint az egyház. És ahogy kimondtam azt, hogy az egyház, akkor rögtön azt is mondtam, hogy az egy egyház, mert csak egy egyház van. Hiszek egy keresztény anya szent egyházat, sok felekezet van, egy egyház van. De amikor kimondom azt, hogy egyház, akkor azt is kimondom, hogy az egyház kizárólag a gyülekezeteiben él. Amikor ezt a szót használjuk, hogy egyház, akkor nem egy sajátos institúcióra, egy építményre gondolunk, hanem csak gyülekezetekre. Mert a gyülekezetek együtt az egyház. A keresztény gyülekezetek együtt az egyház. A Jézus Krisztus nevét segítségül hívó minden keresztény, aki Jézus Krisztusban hisz, minden keresztény, együtt vagyunk, gyülekezetek, az egyház. Testvérek, az egyház itt a földön az egyetlen és a legfontosabb helye a Jézusban hívőknek, az őt váróknak. Az egyház pedig a gyülekezeteiben él. Él az egyház. Kedves testvérek, az egyház eredete, születése, kezdete, létrehívója, megtartója, maga az élő Isten. Ezért lesz egyház örökké, nem a hívei miatt, nem a papjai miatt. Azok miatt a bótot rég be kellett volna csukni. Ha az egyház azon múlna, hogy én milyen jó pap vagyok, régen nem lenne egyház. De akkor se, ha azon múlna, hogy te milyen jó hívő ember vagy, akkor se lenne egyház. Kölcsönösen nem mi csináljuk az egyházat. Mi ebbe kevés jót teszünk. Az egyház azért él, mert az egyházat Isten hozta életre, Isten tartja meg, az egyházat Isten őrzi, Isten vezeti. Értitek? Ezért az egyház örökre megmarad. Egészen a történelem végéig lesz egyház. Húzd ki magad. Legyél büszke, legyél hálás. Nagyon sok minden gondolta magáról, hogy ő megmarad. Hány eszme, izmus, ideológia, pártformáció, filozófia. Mi minden gondolta magáról, hogy ő megmarad? Egyik sem marad meg. Az egyház, az igen. Az egyház az idők végéig megmarad. A hívő keresztény ember legfontosabb élettere az egyház, amelyhez te egy gyülekezeten keresztül kapcsolódsz. Vagy nem kapcsolódsz. Aki ugyanis úgy gondolja, hogy ő egyháztag gyülekezeti tagság nélkül, az téved. Aki úgy gondolja, hogy ő egyház tagja úgy, hogy közben nem tagja egy konkrét gyülekezetnek, az téved. És itt félelmetes dolgok vannak, testvérek. Egy gyülekezeten keresztül kötődünk, kapcsolódunk az egyházhoz. Egy konkrét gyülekezeten keresztül. Ezért nem lehet keresztény életet élni gyülekezet nélkül. Nem lehet egyházban lévőnek tartani magam egy konkrét gyülekezet nélkül. Mit tudunk az egyházról? Kedves testvérek, a nagyon sokon túl, amit tudunk, hadd mondjak talán olyat is, amit egészen pontosan és jól még nem tudunk. És ezért a mennyei jelenések könyvéhez nyúlok, onnan olvastam az ígét, de olvashattam volna a jelenések könyve 20. részéből is az ígét, olvashattam volna a jelenések könyve 11. részéből is az ígét, ez a 11. rész különben is nagyon kedves igehelyem lett, hiszen ott a templom képét használja az igaz és a hamis egyházra a Szentírás, és megkülönböztet tornác keresztényeket és oltár keresztényeket. Nem mindenki az egyház tagja, aki vallásos ember. És ezért a jelenések könyvébe egy pálcát kap János, és azt mondja neki, az Isten egy angyalon keresztül, hogy mérd meg az Isten templomát, de a tornácot, azt nem ért hozzá. Akik ott vannak, azokat nem ért hozzá. Csak azokat mérd meg, akik ott térdelnek az oltár előtt, és imádkoznak. A többit nem ért hozzá, ők nem azok. Izgalmas kérdés, hogy én tornác keresztény vagyok-e, vagy oltár keresztény. Hogy ott vagyok a templomban, a templom része volt a tornác. De azt mondja a jelenések könyve, hogy nem ért hozzá. Ezért beszélünk mi látható és láthatatlan egyházról. Nos, kedves testvérek, a jelenések könyvében, amelyikben a mennyei világba enged betekinteni bennünket Isten igéje, van egy óriási sereg. Egy hatalmas sereg. Erre a hatalmas seregre az a jellemző, hogy Jézus védelme alatt éltek, és így mondja az ige, nem fertőztették meg magukat két tekintetben. Ők az egyház. Egyrészt nem fertőztették meg magukat a gondolkodásukat. A gondolkodásukat. Ugyanis az ördög úgy végzi a maga hathatós emberölő munkáját, hogy a gondolkodásunkat kezdi finoman fertőzni. Pici, finom fertőzésekkel. Emlékeztek a jelenések könyve sáska rajára? Amikor a mélység kútjának a kulcsával lezuhan az égből a föllázadt angyalfejedelem, és mint Sátán megnyitja a mélység kútját, és füst árad fel. És jönnek a sáskák, és olyanok, azt mondja az ige, mint a skorpiók, és megcsípik az embereket. Mi történik velünk? A gondolkodásunkat kezdik el fertőzni. Itt azt mondja az ige, hogy akik ott állnak a mennybe, abba a hatalmas seregbe, azok nem fertőztették meg a gondolkodásukat. Másrészt az erkölcseiket. Az erkölcsi fertőzés az, amikor eltűnnek a határok. Amikor eltűnnek a határok. Amikor a magát hívőnek tartó és a teljes hitetlenségben élő tulajdonképpen egyként él. Eltűnnek a határok. Akik Jézusban bíztak, egy istentelen világban, és akiket Jézus átsegített a bűn és a halál tengerén, mert a bűn és a halál tengerén csak Jézus segítheti át az embereket, azok állnak ott, az egyház képviseletébe, a mennyei seregbe. Az a nagy sereg, amiről a mennyei híradás beszél, az az egyház népe, akiket Isten gyűjt. Amíg tart a történelem, az egyház tagjait, a gyülekezetek tagjait Isten gyűjti, igéje és szent lelke által, az idők kezdetétől az idők végéig. Az egyház tehát egy olyan valami, ami folyamatosan úton van, és miközben az egyház úton van a cél felé, aközben egy nagy halászat folyik. Jézus ezt így mondta Péternek, hogy emberhalász leszel. Miközben az egyház hajója a világ nagy tengerének kép szerint megy, megy a halászat. Isten embereket ment embereken keresztül. Testvérek, az egyház a gyülekezet nélkül senki nem ér át a túlsó partra. Mert az egyház az úton van. Aki erre a hajóra nem száll fel, soha nem ér át a túlsó partra. Tartozni, kötődni, élni kell az egyházban, annak a gyülekezeteiben. Így lehet a túlsó partra, Isten országába elérni. Csak az egyház urával, Jézussal lehet átérni oda. Ő a kapitány, nála kell jelentkezni, és ő adja az úti okmányt. És anélkül oda nem lehet megérkezni. De vele együtt igen. Micsoda az egyház? Az egyház testvérek a Krisztus családja. Ugye milyen jó dolog? Mi a Krisztus családjához tartozunk. A valaha élt minden Krisztus családtaggal együtt. És ebben a családi közösségben tanulunk, épülünk, hordozzuk egymást. Imádkozunk egymásért. Ebben a családban tanít meg minket Isten nagyon sok mindenre. Lelki finomságokra. Lelki érzékenységre. Itt tanít meg Isten megalázkodni. Itt tanít meg Isten testvérnek lenni. Itt tanít meg Isten látni. Aki elhagyja az egyházat, a gyülekezetet, az mindent elveszít. Mindent elveszít. Az egyház a tisztulás helye, testvérek. A tisztulás helye. Jézus beszélt egyszer a konkoly és a búza példázatáról. Ugye a konkoly és a búza, a konkoly a degenerált búza, egy darabig teljesen egyforma. Együtt nőnek a földben, és egy darabig senki nem tudja megkülönböztetni őket. Így van együtt az egyházban is, konkoly és búza. Együtt nőnek. Egy darabig nem lehet megkülönböztetni, hogy ki az igaz egyháztagja, és ki nem. Kedves testvérek, az egyház igazi tagjait az jellemzi, hogy folyamatos tisztulásra van szükségük. És tudják, a bűneik miatt. Mert a hívő ember is naponta szennyeződik. Amikor hitben megerőtlenedünk, mindig szennyeződünk. Egyszerűen nincs hibátlan, nincs jó, nincs bűntelen hívő ember. Csak tisztulásra szoruló keresztény emberek vannak. Jézus tisztítja meg az embert. Úgy, hogy szól az ige. A kétélű éles kard mélyre hatol, és eljut az ember szívének, lelkének legmélyéig. A tisztító munkát, ami az egyházat jellemzi, Jézus maga végzi. Hadd mondjam, hogy nem vagy te sem reménytelen eset. Ha valakit tisztíthat Jézus, ez biztos jele annak, hogy az övé. Másként mondom, az övé vagy, ha tisztíthat Jézus. Azt meg te tudod, hogy tisztíthat-e. Biztos jel, egészen biztos jele annak, hogy üdvösséged és örök életed van, ha tisztíthat Jézus. És egész biztos jele annak, hogy nem, ha nem tisztíthat. Mert az igazi élő egyház jellemzője, hogy ott van a tisztulás helye. Kedves testvérek, kik az egyház tagjai? Van egy egyházi törvény, amelyik ezt szabályozza. Van a református egyházban is ilyen törvény, a katolikus egyházban is, minden egyházban, keresztény egyházban van egy törvény, hogy ki az egyház tagja. És kedves testvérek, egy igei józanító figyelmeztetést hadd hozzak elétek egy jézusi példázat alapján. Emlékeztek, Jézus éppen egy adventi példázatképpen elmondta a 10 szűz példázatát, amelynek az a lényege, hogy a 10 szűz mindegyike a vőlegény nász népéhez tartozik. Mind a 10. Mind a 10 egyként várja a visszatérő vőlegényt, azaz Jézust. A nász nép az egyház. Mégis a történet azzal fejeződik be, hogy a 10-ből mind az egyházhoz tartozik, mind a nász néphez tartozik, mind Jézust várja, mindnek a kezében van mécses, 5 végül kint marad. 5 végül bekerül. A vőlegény késett, de jött a mennyasszonyáért Jézus. Jön az egyházért, és bár mind a 10 a nász néphez tartozik, csak 5 bizonyul okosnak, 5 pedig balgának, és nem kerül be a célba éréskor, az örvendező házba, a mennybe. Mi volt az 5 balga hibája? És most így mondom, mi a balga egyháztagok hibája? Akik azt gondolják, hogy a vallás és a hit mindig takarja egymást, átfedi. De nem. Mi volt az 5 balgasága? Nem vették komolyan a készülést. A balga egyháztagot az jellemzi, hogy először elmarad az egyháztól, egy konkrét gyülekezettől. Először elmarad. Aztán lemarad, mint Lót felesége, hogy megy Coár felé, a menekedés városa felé, és azt olvassuk az igében, hogy egyre lejjebb marad. És a végén kimarad. Szóval a balga egyháztag az, aki először el-elmarad, aztán lemarad, észreveszi, hogy már mindene süket, ha visszajön is. És végül kimarad. Félelmetes ez a kép, ez a figyelmeztetés. Aki földi, rövidtávú célok vezetése alatt él, annak soha nincs elég ideje és ereje feltöltekezni. Nincs a lámpásában elég olaj. Az olaj a hit. Nincs ideje, nincs ereje töltekezni. A legfélelmetesebb mondat, amit keresztény emberek ki tudnak mondani, hogy ha hívogatom, hogy miért nem jössz, gyere már, elmaradtál. Ma is hívott egy fiatalember, hogy a címe megváltozott. Hát nem tetszik emlékezni rám, mondja a nevét. Tényleg emlékeztem rá, csak közel fölvette a felesége nevét is, és nem esett le a tantusz. Aztán leesett a tantusz, és mondom neki, hát Kristóf, olyan régen láttalak. Igen, igen, Tamás bácsi, de azért én így, úgy. Te mondom, akkor állapodjunk meg valamibe. Mikor nősültél? Azt mondom, egy éve. Azt már nem kérdeztem, hogy hol, meg volt-e egyházi esküvő. Úgy éreztem, a sok lenne. Egyezünk meg Kristóf valamibe. Elküldjük a karácsonyi meghívót neked. Fogd meg a kis fiatal feleséget kezét, és gyere el karácsonykor templomba, az első kerületbe költözött. Hát, nem is tudom, hogy ráérek-e. Mondom, karácsonykor? Hát minden munkahelyet bezárnak, szöget vernek a munkahelyek ajtajába, Kristóf. Mi akadályozhat meg, hogy az egyébként nyitva lévő templom ajtóra rátedd a kezed? Nem érek rá. Elfoglalt vagyok. Nagyon sok a dolgom. Ez az, amikor valakinek nincs ideje és ereje feltöltekezni, és baj lesz a végső elszámolásnál. Befejezem azzal, hogy Krisztus várás helye az egyház, amely a gyülekezeteiben él. Fontos oda tartoznod, abban élni, ott töltekezni. Jézusban, az egyház urában bátran hinni. Ő vele menni, és biztosan célba érni. Szeresd az egyházat. Szeresd a gyülekezetedet. És szolgáld az egyház urát, Jézust. Ne kényszerből, az nem jó. Boldog hálából. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Tiéd ez a föld, annak kereksége, Tiéd ez a világ, és nem Te vagy ebben a világban, hanem a világ van Te benned, és nem Te kerülsz belénk, hanem mi vagyunk Te benned, benned élünk, mozgunk és vagyunk. Köszönjük, hogy egészen szorossá akarod tenni ezt a kapcsolatot. Ezért hívsz, vársz, kérsz, zörgetsz, mert szeretsz. Köszönjük, hogy van egyház. Köszönjük a mi drága szüleinket, nagyszüleinket, akik elvezettek bennünket az egyházba. Akik kézenfogva elvittek egy gyülekezetbe. Köszönjük azokat, akik vártak bennünket abban az egyházban és abban a gyülekezetben. Köszönjük azokat, akik szólták az igét. Köszönjük azokat a névtelen hívő embereket, akikből áradt valami, akiknek ragyogott a szeme, akiknek boldogan énekelt a szája, akik imádkoztak értünk ismeretlenül. Hogy egyszer oltár keresztények legyünk, akik ott érdelnek a kereszt alatt, és dicsőítenek téged, Jézus. Köszönjük azokat, akik utánunk jártak, akik noszogattak, akik nem fáradtak bele, hogy szóljanak nekünk és hívjanak. És köszönjük, hogy most itt lehetünk. Hálásak vagyunk, hogy az egyházhoz tartozunk. És köszönjük, hogy van gyülekezetünk. És köszönjük a legkevesebbet is, amit megtehetünk. Ott, ahol élünk. Szeretnénk szolgálni is neked, Urunk. Mindazzal, amit tőled kaptunk. Nem kényszerítésből, hanem boldog örömmel. Talán csak dadogva. Talán csak a mozdulatainkkal. Talán csak a mosolyunkkal. De szeretnénk valahogy beszélni arról, hogy mi hozzád tartozunk. Hadd áradjon szét minél több ember felé ebben a világban a te irgalmad, a te jóságod, a te szereteted, a te bocsánatod. Úgy, hogy bennünket is átjár, és túlfolyik belőlünk. Hadd segítsünk így embereken. Hadd tegyük teljessé és széppé sokak számára az életet. Köszönjük, hogy magad mellé vontál bennünket, és veled futhatunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kérdetem testvérek, hogy a záró alkalmunk az holnap este lesz, 6 órakor kezdünk, 6:30 az óra teljes fegyelme alatt be fogom fejezni az alkalmunkat, mert utána innen fogunk indulni a Csili Művelődési Központba, ahol az Anima Sony zenekarunknak lesz a lemezbemutató koncertje, és ezt fontos missziós ügynek valljuk, hisszük, és ezért ebben mi a jelenlétünkkel is részesek kívánunk lenni. Bátorítok másokat is erre. Holnap, bár elkezdtem megírni a holnapi istentiszteletet, de végül úgy döntöttem, hogy mást fogok mondani. Úgyhogy egyszer már itt köztünk hangzott ez az ige ezzel a címmel, hogy a fordított advent. Az ugyanis, amikor Isten nem jön, hanem elmegy valakitől. Ez a fordított advent. Nem jön, hanem megy. Holnap egy másik fordított adventről szeretnék beszélni, amit úgy elém hozott az Isten, és tudom, hogy gyönyörűségesen szép. Úgyhogy várlak szeretettel bennőtöket. A rövid idő nem fogja gátolni a hosszú beszédet, de 6:30 be fogom fejezni. Testvérek, minden este fölmutattam ezt a kulcsot. Valaki elveszítette a templom ajtóba 2 héttel ezelőtt, ez egy dupla kulcs, rajta egy ilyen műanyaggal, ezt újra elmondom, ilyen szokott a kutyák oltásakor kézbe adatni annak, aki oltatja a kutyát. Ha valaki látta, sejti, tudja, akkor tudjon róla, hogy itt van, ha keresi, mi megtaláltuk. Jelentem, hogy holnap 9:45 van Ágoston Ferenc presbiter testvérünk temetése az erzsébeti temetőben. Ide is hívom azokat, akik el tudnak jönni, énekeljünk, imádkozzunk együtt. Arra az egész családra nagyon ráfér. Az egész családra nagyon ráfér, hogy minél több hívő ember hívő éneke és imádsága sugározzon feléjük. Nagyon rájuk fér, úgyhogy hálás leszek érte, hogyha minél többen eljöztek és erősítitek Isten igéjét. Azt hiszem, mindent elmondtam. Záró énekünk akkor az 510-es, egyetlen egy verset énekeljünk el belőle. Az 510-es dicséretünknek az első versét, ó lelkem szép napsugara, ahol te vagy, nincs éjszaka. Áldás, békesség, Isten velünk a holnapi viszontlátásra.